Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csak nem kétszer annyi embert mentettek ki életveszélyes helyzetből a szabad vizeken a rendőrök az első fél évben, mint a múlt év hasonló időszakában, mondta budapesti sajtótájékoztatóján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a rendőrség minden területen arra törekszik, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát, és így van ez a szabad vizeken is, ahol több mint 400 rendőr lát el szolgálatot, 50-nél is több járművel. A Kopaszigáton található vízirendészeti rendőrőrsön az államtitkár kifejtette. A járőröknek számos feladatuk van, ezek közé tartozik a különféle vízi járművek műszaki állapotának, illetve haladási útvonalának ellenőrzése. Gyakori jelenség, hogy a jetskit használók a kijelölt strandokon zavarják a fürdőzőket. Idén az első fél évben a tavalyi adatokhoz hasonlóan eddig 178 esetben mentettek ki bajba jutott embereket a vízi rendőrök. Ugyanakkor az életveszélyes esetek száma meredeken emelkedett. A tavalyi hasonló időszakban 23 embert kellett ilyen helyzetekben kimenteni, még idén már 40-et, emelte ki Rétvári Bence, aki arra kért mindenkit, hogy csak az engedélyezett útvonalakat használja vízi járművel, illetve a fürdőzők csak a kijelölt helyeken menjenek a vízbe. Javulnak az egészségügyi szakdolgozók lakhatási körülményei, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság a távirati irodával. Közleményük szerint 13 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból 12 vármegyei és egy városi kórházhoz kapcsolódóan összesen 15 helyszínen új, illetve korszerűsített szálláshelyeket alakítottak ki az egészségügyi szakellátásban dolgozóknak. Kecskeméten, Nyíregyházán és Szombathelyen új nővérszállót építettek, összesen 238 új férőhelyjel, írták. Hozzátették, az egy, illetve két személyes lakóegységekből álló épületek megjelenésükben és funkcionalitásukban is kiszolgálják a lakók igényeit, valamint megfelelnek a hatékony üzemeltetésre vonatkozó elvárásoknak is. Ismertették, hogy további 10 kórházhoz kapcsolódva 12 helyszínen épületeket újítottak fel és alakítottak át, és ezzel 1266 férőhelyet biztosítottak az egészségügyi dolgozóknak. Az oktatási hivatal által hétfőn közzétett adatok alapján megállapítható, hogy az érettségi vizsgaidőszak eredményesen zárult. Az új rendszer jól működött, közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. Maruzsa Zoltán ismertetése szerint több mint 3000 bizottság előtt mintegy 112 ezeren tettek érettségi vizsgát, és a különböző tantárgyakból letett csaknem 400 ezer vizsga közül több mint 60 ezer emelt szintű volt. Az államtitkár megnyugtatónak nevezte, hogy az osztályzatok 3,8-es átlaga az elmúlt évek átlagának megfelelő, kiemelve, hogy a vizsgarendszerben történő tartalmi változások miatti előzetes félelmek alaptalannak bizonyultak. A gazdasági növekedés a második negyedévben az előzetes várakozásoknál alacsonyabb volt, ami külső tényezőkre vezethető vissza. A magyar gazdaság fundamentumai stabilak és erősek. A GDP visszapattintását az export gyengélkedése miatt az ipar hátráltatja. Állapította meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a második negyedévi GDP adatokhoz fűzött kommentárjában. Hozzátette, a kormány várakozásai szerint az amerikai elnökválasztás után ősszel már nem háborús, hanem olyan békeköltségvetést tud az országgyűlés elé terjeszteni, amely a kis- és középvállalkozásokat és a családokat célzó akcióterveken keresztül gyors lökést ad majd a gazdaságnak. Átadták az Országos Széchenyi Könyvtár új, több mint 11 ezer négyzetméteres, a könyvtár archivális példányainak őrzésére szolgáló raktárát a Pest vármegyei Pilis Csabán. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az átadó ünnepségen kiemelte. A közel 25 milliárd forintos kormányzati támogatásból épült raktár 81 ezer folyóméternyi polcon teszi lehetővé kultúrkincseink megőrzését a következő 50 évben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, száraz idő várható gyenge széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél pár fokkal hidegebb, a vízpartokon, magaslatokon melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Bérces László, író, rendező, az Ördökatlan Fesztivál egyik alapítója és szervezője. Az elkövetkező 50 percben elsősorban az íróval beszélgetek, hiszen az Európa Kiadó gondozásában még 2023-ban megjelent legújabb könyve, aminek a Kötő szavak címet adta, és aminek alcíme is van. Beszélgető könyv önmagammal. A jövő heti Ördökatlan Fesztiválon Beck Zoli zenész fogja őt ezzel kapcsolatban faggatni a Villián teraszon. De én is nagy örömmel tettem ezt, hiszen vannak nekünk közös egri emlékeink. Tudnélik, Bérces László kisiskolás és középiskolás éveit Egerben élte. Visszaemlékezésében megjelennek a szülei, tanárai, egri arcok, és a megidézett történetek érdekes adalékként szolgálhatnak az egykori ismerősöknek. De miért beszélgetőkönyv egy önéletírás, és miért kötőszavak a címe? Ezzel kezdtük az interjút. Arra nagyon jól emlékezhetünk, hogy neked rettentő sikeres beszélgetőkönyveid születtek Törőcsik Marival, Cseh Tamással, Mucsi Zolival, és azt te magad is leírod, hogy mások is gondoltak arra, hogy mi lenne, ha veled készítenének beszélgetőkönyvet, és neked erre tulajdonképpen ez a könyv volt a válaszod. Elég sajátos válasz, de miért is döntöttél így?
Két oka volt ennek a döntésnek, de hozzá kell azért még valamit tenni, hogy ez a döntés nem az első betűk leírásakor született. Tehát egy jó darabig én csak úgy írtam. A Covid alatt bezárkózva vagy kitalált valaki valamit magának, vagy belezápult. Volt, aki vidéki házában fizikai munkát végzett. Nekem nincs ilyenem. Én elkezdtem magamnak írogatni. És a könyvtárnak azt a címet adtam, most is ott található minden anyag ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz ez. Ez van odaírva, ez a neve a fájlnak. Fogalmam nem volt, hogy miért csinálom, csak örömet okozott. Jól esett írni és kutakodni saját múltamban, másokkal való találkozások hatásait megfigyelni magamon, másokról is írni. A könyv folyamata is olyan, vagy ha valaki végigolvassa, akkor az eleje fele még több szó van másokról, elsősorban színházi emberekről, de nem feltétlen színháziakról, akikkel összesodorta az élet, és aztán, ahogy rájöttem, hogy én valójában ezt csinálom, magamról írtam egyre többet, de nem céloztam meg, hogy ebből könyv legyen. Amikor már egy adaggal írtam, akkor megmutattam a legjobb barátomnak, akinek a véleményébe bíztam, és aki ebben mindenképpen jártasabb, ez Hály János, és ő biztatott engem, az nagy lendületet adott, és akkor ismertem azt föl, hogy ez végül is beszélgetőkönyv helyett íródik, és noha nem dialógusban írom, de mégiscsak magamat faggatom valamilyen módon, tehát így az az alcím, amit a kötőszavak alá írtunk, hogy beszélgetőkönyv önmagammal, az azt hiszem, hogy igaz, és akkor jön a válaszom a kérdésedre, hogy az Európa Kiadó, mely kiadónak én sokat köszönhetek, az általad felsorolt könyvek mind ott jelentek meg, és az Európa Kiadósok bizalma azt is jelentette, hogy mindig hívogattak, hogy kivel fogom a következőt megírni. És én nem akarok ügyeletes beszélgetőkönyvíróvá válni, mert ahhoz sokféle véletlen kell, hogy egyszer csak fölcsillanjon az, hogy na én akkor valakivel szeretnék beszélgetni. És mindig mondtam, hogy nem. A másik pedig, hogy páran megszólítottak ezzel, hogy velem készítenének beszélgetőkönyvet, ott és itt van az, hogy két oka van. Az egyik az, hogy ehhez mégiscsak kell, hogy sok ember által ismert szeméről legyen szó, ez én nem vagyok. Tehát, hogy kíváncsiak legyenek, hogy na a Mucsi, aki olyan jó pofa meg vicces, vajon milyen az élete? Tehát ez az egyik része, a másik pedig, és ez a legizgalmasabb az egészben, hogy amit én csináltam korábban többekkel, a felsoroltakkal, de Kovács Lajost is említhetjük hozzá, Pál Istvánt említhetjük, ők régebbi időből való, Tompa Miklós bácsi Marosvásárhelyről, tehát amit én csináltam mással, hogy kérdeztem, megírtam, és bizonyos értelemben, nem akartam, de ha nem akartam is, kisajátítottam az életét, hogy innentől kezdve Törőcsik Mariról ez a könyv van, amit mi ketten úgymond együtt beszélgettünk, azt lehet róla olvasni. Persze még sokféle kritikát, egyebeket lehet, de ez marad meg. És persze mindaz, amit ő csinált, az a legfontosabb, de az nem marad meg. Amit a színész a színházban csinál, az abban a pillanatban érvényes, és annyi. Tehát ez egy felelősség is, hiszen ha más beszélgetett volna Cseh Tamással, akkor egy másik könyv születik. Persze az ő élete van benne, de mégiscsak másként.
Meg ugye azt is írtad, és ez is az ellen szólt, hogy te akarod azt, hogy valaki más beszélgessen veled, hogy az az illetőnek a könyve lesz. Rajta keresztül látunk majd téged. Cseh Tamás rajtad keresztül, igen, mint az írón keresztül látjuk. Sőt, még eszembe jut a Szarvas Jóska féle könyv, igen, mert azt is te írtad meg. Hiába ott úgymond Szarvas József a szerző, nem úgy, mint Cseh Tamás esetében, ahol nem, és mégis nagyon-nagyon benne vagy te, és ezt nem akartad. Ezt is te
ez, ezért mondom, hogy ez egy fura ellentmondás, mert amit én magamnak megengedtem, amire akár joggal tiltakozott volna Tamás, vagy Mari, vagy Nocsi Zoli, hogy nem tiltakoztak, vagy különböző mértékig Mari sokáig tiltakozott, de mégiscsak megengedtem ezt magamnak, míg másnak nem engedtem meg, hogy ő írja meg, hát ha én is meg tudom.
Ennyit a könyv születéséről. Nézzük a címét, kötőszavak. Ugye ezt is megmagyarázott, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy kötőszó, mi a kötőszónak a szerepe a magyar nyelvben.
Ugye kis csalással, de azért mégis ez egy pontos definíció, hogy a kötőszó két jelentéssel bíró tagmondatot köt össze, önmagában jelentése nincs. Persze vannak másfajta kötőszavak, amik módosíthatnak jelentéseket, de a lényege mégis a kötőszónak, hogy középen van idézőjelbe, összeköt dolgokat, és amiket összeköt, azok valamit állítanak. Maga a kötőszó csak segít a kötésben. És ez talán pontosan leképezi azt az egész tevékenységet, amivel én az életemet leéltem. Nem azért, mert én ezt így elhatároztam, de az a magatartás valahogy, hogy a génjeimből, vagy hogy felnőttem, közben alakult-e ki, ezt én nem tudom, de én tulajdonképpen közvetítek. Emberek között közvetítek, két ember között közvetítek, valamilyen elveket valló csapatok egymással, akár harcban álló csapatok között közvetítek. Mondtam ezt most állítva ponttal a végén, miközben ennek azért a pontosabb kifejezése az, hogy megpróbálok, és nagyon sokszor hiába valóan közvetíteni.
Nos, ez a lehető legpozitívabb megközelítése ennek a te saját önmeghatározásodnak, de hogyha egy picit negatívabban közelítem meg, akkor azt is érzem benne, hogy egy picit, mintha leértékelnéd magad, mint hogyha azok között, akik között közvetítesz, őket többre tartanád magaddal. És ez az attitűd, ez a hozzáállás, hogy nagyjából a világhoz, hogy van benned egyfajta, szerintem önbizalom hiány, hogy pontosan, bátran haladjál előre az életben, ez folyamatosan visszajön. Minden egyes mondatodból tulajdonképpen ott van a háttérben.
Igazad van ebben, és végül is még ez egy nagyon negatív fogalmazás.
Ahhoz képest, amit mondtál, hogy közvetítesz.
Tehát sokszor, és ez nem jó tulajdonság, vagy nem csak jó tulajdonság, alá megyek. De ez nem feltétlen alámenés, hanem az empátia azért azt is jelenti, hogy a másik emberbe majd, hogy nem beleköltözöl, és amit mond érteni véled, vagy amit mondani szeretne, a szándékát is érted, és azzal azonosulsz, már mint én. Ez az empátia jó és rossz oldala is. Mert hiszen, ha azonosulok, akkor a vélekedését is elfogadom, miközben a vele szemben állóval beszélgetve az övével is azonosulok. Tehát tulajdonképpen mindenképpen egy ilyen önbizalomhiányos, üres, nem is tudom mi vagyok, üresség, amit föltöltenek mások. Na most ez persze zavar is engem, tehát akkor, amikor mondhatjuk azt is, hogy túl magabiztosan vagy akár nagyképűen, most azt mondom, hogy már pedig most akkor én szólalok meg, és a kötőszó megszólal, a közvetítő megszólal, és azt mondja, hogy én is vagyok, és ez a létezésem miben is áll, ennek a keresése ez az egész könyv, persze nem filozófiai szinten, mert ahhoz buta vagyok, és nem az általánosságok szintjén, mert az meg közhelyes lenne, hanem csupa-csupa konkrét történéssel. És ezek a konkrét pici dolgok, ezek talán segítenek másnak is, de magamnak is, hogy megismerjem, hogy ez a közvetítő kicsoda, és hogy a közvetítő mit állít. Mert egyszer csak ebből a kötőszóból egy állítás szeretne lenni, ez maga a könyv, hogy ez vagyok én, és én is vagyok, és én is állítok valamit.
És látod, többször beszélgettünk már, és sokszor használtad ezt a nagyképű szót, akármikor is mondtad, sose gondoltam volna azt, hogy nagyképű vagy. De te tulajdonképpen ezt arra a helyzetre használod, amikor a kötőszóból Bérces László lesz. És ez nem nagyképűség, Laci.
Nem, nem. Ezeket itt hozzáteszem álságosan, és közben valójában mégiscsak ez a könyv egy olyas valami, amit az előbb is mondtam, hogy hogy lesz a kötőszóból egyszer csak Bérces László, ez ő, ilyen. Igyekeztem őszinte lenni. Egyrészt erre szükség van. Az ember megpróbál bizonyos keretek között őszinte lenni. Mindig vannak határok, amiket nem adsz ki magadból, de én itt igyekeztem elég sokat. De azért is, mert rengeteg néven nevezett szereplő megfordul a könyvben, mert máshogy nem tudtam megragadni. Tehát az, hogy én hogy kerülök a Filmszínház Muzsika nevezetű heti laphoz, és ott kikkel milyen élmények érnek, azt nevesítve tudom csak megírni, tehát ebben szerepelnek sokan. Írók, színikritikusok, újságírók, színészek, rendezők, és az ő nevüket nem írom le, akkor az egész történetnek nincsen értelme. Tehát ha Vidnyánszky Attila nevét nem írom le, akkor miről beszélek, miközben Beregszászi élményekről, vagy másfajta vele kapcsolatos élményekről írok, ugyanúgy, ha nem nevezem meg Rátóti Zolit, vagy Máté Gábort, akkor az az élmény egy, ha igazi író vagyok, akkor egy fikciót kell belőle írni, de akkor az egy novella vagy regény lesz. Már pedig itt Bérces László szerepel, és akkor, ha ő szerepel, akkor bizony a Ser Tamás neve is ott kell, hogy legyen. És amire ki akarom ezt futtatni, megértéssel, szelíden írok másokról, de biztos, hogy írok olyanokat is, kell, hogy írjak, az általam vélt igazsághoz hozzátartozik, ami nekik nem feltétlen esik jól, akár sérülést okoz. Nem akarok senkit sérteni, bántani, de ettől még megtörténhet, hogy nem jó néven vesznek ezt vagy azt. És hogy ezt ellensúlyozva-e, hogy magammal szemben igyekszem szigorú és őszinte lenni, de valamelyest talán ellensúlyozva. Hiszen magamról is úgymond sok, nem tudom, hogy negatívumnak tekinthető-e, de általánosságban annak tekintünk valamit, hogy sokat iszik például, és ezt megírom magamról, megírom, hogy hogyan veszítem el a szüzességem, ami mindenkivel megesik, akivel megesik. Erről nem szoktunk írni, ez nem negatív vagy pozitív, de igyekeztem nem kikerülni dolgokat, amikből fölépül egy ember én.
nagyon-nagyon sok szeméről írsz, rettentő széles a skála, ahol ezek a személyek mozognak, ismert személyek többnyire. De ha nem ismertek, akkor is tényleg felmerülhet az, hogy kit bántasz meg, vagy kit nem. Volt már visszajelzés, hogy valakik örültek, vagy megbántottak, olvasván a te könyvedet?
Nem tudom, hogy kik olvassák ezt el, akár az érintettek közül is. Egyelőre negatív visszajelzés nem volt, nagyon sok pozitív visszajelzés volt. Mondok egy példát, mert az engem is nagyon meglepett, és nagyon, nagyon jó dolognak tartom, amikor valakire rácsodálkozol, és azt mondod magadba, hogy nem is gondoltam volna. Azaz, valakiről kiderül, hogy többet ér, mint gondoltad, vagy mint ahova helyezted. Oda jött hozzám Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója, és ő megemlítődik egy történet kapcsán a könyvben, amely történet nem jó fényt vett rá, vagy ilyesmi. Oda jött, hogy nagyszerű a könyved, olvasom, és mondom, hogy már magadat olvastad? Persze, persze, abszolút nem emlékszem arra az esetre, de jól írtad meg, úgyhogy biztos így van, és ha így van, ha nem így van, önmagamra ismertem, tehát ő valahogy fölülemelkedett, és ahhoz még hozzátette, hogy számára leginkább a színházi emberek fontosak, hiszen a 24 óráját egész életében, minden nap 24 óráját színház színházban töltötte, egy kivételes színészről beszélünk, és hát azok a portrék nagyon izgalmasak, és sokak számára, most nem akarom, nem mondom a szót, színház történeti jelentőségi, azt mondja, ahogyan én egy-egy alkotóról írok, és hát nyilván ez nagyon jól esett, de hát most ezzel büszkélkedek, most az is lehet, hogy aki megbántódott, az nem keres meg. Most egy híres emberről beszéltem, de nagyon sok nem ismert ember, akik hozzám közel állnak, vagy általam sem ismert emberektől érkeztek Facebookon, e-mailen. Jó érzéssel töltöttek el, mert a legfontosabb az az ember, aki egy-egy epizódban önmagára ismer. Tehát, hogy aha, én is küszködtem ezzel, vagy én nekem is problémát okozott az, hogy mondjuk én egy falusi gyerek, hogy kerülök egy kisvárosba onnan tovább, milyen görcsökkel jár, és hogyha azonosságot érez ezekben valaki, és a saját sorsára ismer, vagy akár arra, hogy milyen most utólag fölfedezni, én is ezt teszem, ahogy írtam ezt a könyvet, hogy gyerekként milyen jó volt egy saját kis világba beköltözni, és nem találkozni mindazzal, ami most kívül nem csak körülvesz bennünket, hanem amiben mi magunk is részt kell, hogy vegyünk. Tehát a világ még nem támadott ránk, hanem jó volt ott ellenni abban az idillben gyermekként. Szóval miközben magamat keresem, tulajdonképpen visszatalálok ahhoz a 10 éves gyerekhez, aki Csiszanánán fölmegy a diófára, és reggel elkezd egy könyvet, és estig ott a fán ül, és olvassa a könyvet, legfeljebb leszalad enni valamit, és visszamászik, és bebújik a könyvbe, bebújik a saját világába.
Esgamfoci bajnokságokat vezényelne több csapatnak is. Egyébként én értemben keretes a könyv, hiszen ez a zárókép, hogy a kisgyerek ott van a fán Tiszanánán, és aztán Egerben, amikor azt mondtam neked, hogy küzdesz ezzel az önbizalom hiánnyal, akkor egy kicsit arra is gondoltam, hogy vidékről belekerülni a nagy Budapest kulturális életének az elitjébe, azért az nem kis ugrás.
És nem is ugrottam, ugye, hanem hát lépegettem. Most ez nem biztos, hogy fölfelé lépegettem, de hát ez egy hosszú történet. Egerre gondoltam, amikor egy kisvárost említettem az imént. Az egy nagyon fontos lépés bárki életében. Én olyan 6-7 éves voltam, amikor Egerbe költöztünk.
egészen az egyetemig, tulajdonképpen az iskolás éveidet Egerben töltötted el. Itt tudok egy kicsit személyes lenni, hiszen ugye én is egri lány vagyok, én ott is születtem, és én is az összes iskolás évemet ott töltöttem el egészen az egyetemig, és amiért az én szívemet nagyon megmelengette ez a könyv, mert sok egri embert említesz, kezdve szüleiddel, akikre én, mint egri, nagyon jól emlékszem, sőt, édesapád osztályfőnököm volt a Dobó István gimnáziumban, és ez egy nagyon meghatározó élmény volt mindannyiunk számára, akik abban az angol tagozatos osztályba jártunk, aminek az angol tanára ugyanaz a Vadon Lehel volt, akit te is említesz, és nagyon érdekes dolgokat mesélsz szüleidről, édesapádról, édesanyádról, sőt az öcséd is ugye oda járt, őre abszolút emlékszem is a Dobó István gimnáziumból. Érdekes, hogy nem olyan sokat beszélsz az öcsédről, de szüleidről leginkább. Tehát fontos ez az egri létezés, minden gyerek számára fontos, hogy hol éri a kamaszkor és milyen körülmények közt. Érdekes tényeket osztottál meg a szüleidről, az nekem is meglepetést okozott, és közelebb kerültem még így is édesapádhoz, aki már 30 éve halott. Igen, körülbelül. Pontosan.
Itt ami nagyon fontos valóban, hogy első osztályos koromtól az érettségig, ez az időszak, 6 és 18 év közti időszak, ez mindenkinek meghatározó. Tehát például a könyvvel kapcsolatban legtöbb visszajelzést, hiszen én későbbiekben legalábbis 8 évig középiskolai tanárként dolgoztam.
Szolnokon.
És a középiskolai osztályaimból, mert kétszer voltam osztályfőnök, tőlük jött a legtöbb visszajelzés a könyvre, akikre vagy emlékeztem még, vagy már nem is emlékeztem, és ők megkerestek. Tehát ezek a középiskolai évek rettentő fontosak, főleg, hogyha olyan tanáraid vannak, akik valamilyen értelemben befolyásolták az életedet. Itt azért egy fontos dolog ide tartozik a szüleimmel kapcsolatban, hogy nincs okom panaszra, minden nagyon rendben volt, de semmit nem osztottak meg velem a gyerekkel, amiről az életük szólt. Ugye azért a 50-es, 60-as, 70-es évekről beszélünk, és így biztos, hogy volt rossz abban, ha valaki úgynevezett kettős nevelést kapott, hogy az iskolában mondták a lózungokat, vagy amit muszáj volt, és otthon pedig valami mást. Ennek is biztos voltak hátrányai, de hogyha otthon semmit nem mondtak, ami az én esetemben volt, az sem, hogy az jól van úgy, amit az iskolában mondanak, az sem, hogy rosszul van, semmit nem, akkor a nem tudásom nagyon sok rácsodálkozáshoz, meglepetéshez vezet később. Tehát most konkrétumában például, hogy apám 56 után őt börtönbe zárták. Én akkor 5 éves múltam, 5,5 éves, és én ezt nem vettem észre, nem érzékeltem, és aztán kiengedték szerencsére egy 3-4 év után, de hogy mi történt, később sem meséltek róla, tehát én ezeket nem tudtam. És ezt most úgy élem meg, hogy ez baj, hogy így volt. Erre lehet azt mondani, hogy miért nem kérdeztem őket. Ez az a közhelyes, de attól még igaz dolog, amikor valakit elveszítesz, és utólag arra gondolsz, hogy basszus, ezt se kérdeztem meg tőle, azt se, milyen jó lenne megbeszélni. Ez a hiány apámmal kapcsolatban, ez él, és ez már így is marad, miközben nem volt kérdezhető, olyan zárkozott és nagyon a saját dolgait bezáró ember volt, hogy aztán veletek középiskolásokkal milyen volt, azt én nem tudhatom.
Nagyon vicces volt, matematikát és fizikát tanított, és ehhez képest mind a ketten, öcséddel együtt, nyelvszakos egyetemisták lettetek, tehát nem hallottatok a nyomdokaim. Osztályfőnökként rajongtunk érte, tehát egy nagyon jó közösséget csinált belőlünk. De engem nagyon meglepett, ahogy mondod, hogy tulajdonképpen a neved ugyanaz, mint az övé, Bérces László, és itt most elsősorban a családnévre fókuszálnék, hogy ez egy talált név, egy keresett név, nem az ő saját szülei nevelték őt. Ez nekem például nagyon új információ volt. És ez persze sok mindent megmagyarázhat számodra is visszamenőleg.
Igen. És ezeket sem tőle tudom. Amikor megszületett, az anyukája állami gondozásba akarta rakni, és akkor az anyukának a testvére magához vette Egerben. Az apám Budapesten született. Tehát ő apa nélkül, tulajdonképpen anya nélkül nőtt, szóval semmilyen mintája nem volt. Tehát az a fajta, azt kell, hogy mondjam, totális ügyetlensége és bénasága, ami a saját két fia felnevelésénél otthon megmutatkozott, ez az iskolában más helyzet. Ez nem segített. de ez nem szemrehányás. Valaki az egész életét bezárta magába, és el is vitte magával. Ettől még őt egy nagyon rendes emberként őrzöm magamban, de ennyi. Tehát ugye nem tudjuk, hogy hívnak bennünket. Azt sem tudom, hogy honnan jövök. 18 évesen dönthetett úgy, hogy ő választ egy nevet, és akkor ezt a Bércest választotta, de hogy miért, ezt nem tudom. Ennek semmi köze ahhoz, hogy az anyukáját Barzsónak hívták, ezt tudni lehet, és hogy neki egy darabig a Kriston nevet kellett hordani. Tehát úgy mondanám, hogy vannak, akik tudnak kapaszkodni családi tradíciókba, ez sokszor jó, sokszor rossz, és én meg olyan vagyok, aki egyáltalán nem tudok ilyesmibe kapaszkodni.
Nagyon érdekes és jellemző a te könyvírási stílusod. Szóval föl kell kötni egy kicsit a gatyát, hogy az ember kövessen téged, hiszen ilyen szabad asszociációk mentén haladsz. Tehát bármikor, bárhonnan el tudsz tekeredni ide, vagy oda, vagy amoda, azért tudsz rendet tartani, tehát nem mondanám, hogy nincs rend az egyes fejezetekben, de mégis sokfelé térben, időben el tudsz ágazni. Mesélj arról, hogy jutottál arra, hogy na, ez most jó lesz így, aki akar engem megismerni, az olvassa így, és kész.
Elkezd az ember írni, ezt azért most tudtam meg, hogy az mit is jelent pontosan, mert a beszélgető könyveknél a munka fele az maga az, amikor beszélgetünk. Ebben az esetben nincsen beszélgetés, tehát a semmiből, a semmi az az egész életem persze, abból kell elkezdeni írni. Tehát én most tanultam ebben, nem az, hogy írni, de hogy írni íróként mit jelent, azt úgy most egy kicsit megtapasztaltam, egyébként nagyon jó élmény, és hiányzik is. Na most, hogy én hogy fogok írni, azt nem elhatározom. Az viszont az indulás pillanatában már bennem volt, mert a beszélgetőkönyveim, ha csak a Törőcsik Mari féle beszélgetőkönyvre gondolok, ahol Mari elkezd mesélni valamiről, és tekereg, és nagyon emlékszem azokra a pillanatokra, amikor megáll, és akkor néz rám, hogy Bérces, most erről én miért is beszélek? És tudtam, hogy nekem feladatom, hogy emlékezzek, hogy honnan is indultunk, és hogyha én azt mondom, akkor ő tudja folytatni, és szépen ez az indázó egyik történet a másikba, egyiket a másikba öltve, a főutcáról állandóan egy-egy mellékutcába kitérni, de visszatalálni a főutcára, ezt én, hát hogy így mondjam, kigyakoroltam elsősorban Marival, de tulajdonképpen Tamás is, de valószínűleg mindenki így mesél, mert elkezdek neked valamit, most nem kezdem el, de elkezdek valamit valakiről mesélni. Tudod, aki ott dolgozott, ahol az történt, hogy, és innen megint csak dobbant az tovább, és ha jól sikerül, akkor végigkövethető ez az indázó írásmód, és mindig visszatalálsz a főutcára, és közben gazdagodik általa, mert hogyha most persze legyen az egy Eger nevű kisváros, de azért az már egy nagyon gazdag, tekervényes és nagyon sok történettel rendelkező kisváros, ha a Széchenyi utcán végigmegy egyenesen, az a főutca, ugye? Hát akkor a főutcát megismered. De Egerben tekeredni kell, mindenhova benézni, kapuajakba benézni, és egyszer csak, ha így tekereksz napokon át, egyszer csak a főutcával együtt Egert magát megismered, vagy egy másik várost. Tehát ezt én megtanultam, megszerettem, és aztán itt most megpróbáltam. Egy-egy fejezet legalábbis remélem, hogy kerek egész. De tény, hogy egy-egy mondatot kiszakítani lehet, de az félrevezet, mert közben annak egy árnyalata két oldallal odrébb ott van, akkor már a jelentése módosul. Többek között ezért sem akartam például, hogy noha ilyesfajta könyvekben szokott lenni névmutató, hogy a végén legyen névmutató, hogy XY, 25. oldal, 30. oldal, 42. hogy hol találkozunk vele, hol kerül említésre, és akkor egyértelmű, mit csinálsz, én mit csinálnék, azonnal nézem hátul a névmutatót, na vajon mit ír X-ről? És az félrevezető, mert egy fejezeten belül tegyük föl, hogy mondom a nevét, akit ugyan kevesebben ismernek, de az egyik legnagyobb színész, akivel valaha találkoztam, Cintos József, Szatmár Németben a terápiából ismerik egyesek. Egy egész fejezet, de nem róla szól, csak mindig visszatérek hozzá, de hogyha onnan kiveszünk egy mondatot, az a mondat úgy igaz, de még egy csomó mondat van, és ugye abból talán egy nagyon gazdag, sokszínű ember képe kialakul, de egy-egy mondat az csak félrevezető és a fekete fehér állításokat erősíti, amik tőlem idegenek.
Igen, tulajdonképpen mindig egyensúlyozol, tehát ez a kötő szó, mint önmeghatározás, ez önmagában hordozza azt is, hogy tulajdonképpen egy ilyen közvetítő ember vagy, ezt te magad is mondtad, de ugyanakkor egyensúlyt szeretsz teremteni, és ebben a mi kis minden szempontból megosztott országunkban próbálsz párbeszédet folytatni ilyen-olyan emberekkel, akik lehet, hogy egymással szóba se állnak, és akkor ráadásul ugye ez rád is visszavesző valamennyire, hogy most címkéznek emiatt, meg amiatt az ember miatt, hogy te most itt állsz, vagy ott állsz, vagy hol állsz. Ezzel se lehet könnyű neked megküzdeni.
Megszoktam. Ez a címkézés, ez szerintem ennek a nagyon-nagyon felületes, nagyon gyorsan reagáló világunknak része, tehát ennek a legotrombább megnyilvánulása mondjuk a Facebook kommentezés, amiben mindenki mindenről nagyon határozottan és másodpercet töredéke alatt már világos egyértelműséget állít, és a tények csak zavarnák ebbe az embereket. Úgyhogy én ezt igyekszem nem követni.
Te mára elsősorban azért színház rendező vagy, legalábbis én így látom. Ugye, mert szabadúszóként csinálsz színházat. Mik a következő elképzeléseid?
Most én egy kudarc után vagyok. Á János Mamikám című darabját félbehagytam a csapattal. Beletört a bicskám, ilyen nem volt még, de nem hagyományos dramaturgia szerint ír, ez nem baj, sőt, de most nem találtam meg a megfejtést. Ez a kudarc nagyon rossz, de ha egyszer egy ilyen őszintének szánt könyv kapcsán beszélgetünk, akkor ennek is el kell hangoznia. De ezt a kudarcot már viszem, az biztos életem végig magammal, de muszáj visszaszállni a lóra. És 15-20 éve vágyam az, hogy az Nobel-díjat kapott Jon Fosse legszebb drámáját, az Őszi álom című darabot megcsinálhassam. Ez nem egy bulvár darab, nem biztos, hogy lovas rendőrökkel kell megvédeni a színházat a tömegtől.
De ezt csináltál egy másik Fosse rendezést.
Így van, a Tél című darabját szerintem jól sikerült megcsinálni. Tehát színházilag ez a célom.
Hol fogod ezt megrendezni?
Kaposváron.
Bármennyire is ugye császkálsz ide-oda időben és térben, azért mégiscsak szépen ívelődik a te életed Tiszanánától, Egeren, a debreceni egyetemi éveken, a szolnoki tanítós évekkel, miközben ott ugye azért már kapcsolatba kerülsz a színházzal, aztán följössz Budapestre, filmszínház, muzsika, majd a Bárka, aztán Kaposvár, Rátóti Zolival, amit talán te magad se értékelsz a legjobb állomásait között. És ami szerintem egyértelmű siker, az Ördöghatlan Fesztivál. Bár erről nem is annyi, de mégiscsak tudjuk, hogy most aktuálisan az annyira jól összeállt, amennyire rossz pozícióból indultatok a művészetek völgyéből, kitaszítva 2008-ban. Sose fogom elfejteni, ott álltál Pullán, és már megszervezted az összes programot, és akkor Márta Pista közölte veled, hogy egyébként meg nincs pénz. És akkor megtaláltátok kis Mónival, aki a társad ebben az ügyben, társ elnököt, társ alapítót, nem tudom mi a helyes szó, és ott vagytok, és csináljátok. Ez egyszerűen fantasztikus.
Muszáj csak annyit, hogy de nem gabajodok bele, hogy én nem szégyellem a Kaposvár éveket sem. Na, ott például nagyon jól megismerhettem ezt a szétszakítottságunkat. Rettentő nehéz volt ott egyensúlyozni, és ezért az lehet, hogy több kudarcot hozott, mint a többi egyensúlyozás, nem tudom. Az Ördöghatlan az maga az egyensúlyozás. Ott valahogy kimerek mondani dolgokat, bátrabban állítok, mint kötőszóként önmagamról, hogy ott az a szabadság terepe 5 napon át, a szabadságba pedig törvényszerűen beletartozik a másik elfogadása, és a bármilyen másság elfogadása is, és az, hogy a politika oda be nem teheti a lábát. Ezt ott szerintem 16-szor vagy 15,5-szer a Covid miatt ezt sikeresen megvalósítottuk, és kicsit én magam is gondolom, hogy ellentmondásos vagy akár nevetséges, hogy valaki 73. évesen készül a 17. Ördöghatlanra, de készülök, és valószínű, hogy azt nem azért, mert nem tudom elengedni, bár ezt most hiába mondom, ha egyszer nem engedem el, de Mónival találtuk ki, Mónival visszük, és ő nem szeretné mással csinálni, tehát ő fiatal, 42 éves, de ő velem akarja csinálni, és akkor én ezt csinálom, ameddig tudom. És bízom benne, hogy 2024-ben ebben a széttört, szétgurult világban is tudunk egy 5 nap békét, harmóniát, közösséget teremteni.
Lezárásképpen, ha a könyvet írnál, mint ahogy megszeretted, mondtad, hogy milyen jó. Eddig azért mindig valakikhez képest írtál könyvet, tehát nem az a klasszikus fikciós regény, amit előállít H. János barátod, és még nagyon sokan, akikből megszületik egy ilyen nagyon erős belső kényszer, már pedig írni kell a történetet, ami megszületett a fejemben. Te magadról írtál, és akkor itt volt, miből merítened, és korábban meg másokról írtál, és akkor meg belőlük merítettél. Van olyan készítésed, hogy esetleg születik majd egy olyan könyv, amit az írás kedvéért abszolút fikciósan létrehozol?
A könyv írás szándékot még nem mondanék, ez a vágy, ez megvan bennem. És aztán majd meglátjuk, hogy szándéká erősödik-e, és ha szándéká erősödik, akkor már semmi nem menti meg az embereket. De ez még odébb van. Vágyom rá, hogy írja.
mai kávéház vendége Bértes László író, rendező, az Ördög Attan Fesztivál egyik alapítója és szervezője volt. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.